Közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, én Bóta Gábor, ez itt a Művészbejáró. Bacskó Tünde van itt, akiről szerintem sokan nem tudják, hogy kicsoda. Én rácsodálkoztam, és azt mondtam, hogy te úristen, hú, de milyen isteni. Színésznő Spíró György Csirkefej című darabjának címszerepében láttam, és most pillanatokon belül benne lesz egy tévésorozatban, még nem mondhatjuk meg, hogy miben, úgyhogy sokan meg fogják ismerni országosan, mert abban pedig a címszerepet játsza, és amúgy hát jó néhány helyen volt a József Attila Színháztól stúdióká, de Pécsi Nemzeti Színház most is Pécset van, de van egy külön színháza, a Tandem Színház, ezt úgy magának gründolta. A második részben jön a kritikai rovatom, ahol hát mindenféle dologról fogok beszélni. Leginkább arról a produkcióról, ami Karsai Dávidnak az életéről szól. Tudják, ő az, aki hát azért harcol, hogy lehessen nálunk is eutanázia, és hát ott is tudott lenni még a bemutatón, bár ez kétes volt, a darab egy részét ő írta, a hadszín előadásáról van szó, megrendítő. No, hát Tünde, szerintem ez veled úgy van, hogy időnként rád csodálkozik ember, nem? Tehát, hogy netán először lát, én aztán rájöttem, hogy nem először, de hogy tényleg nincs egy ilyen országos ismerséged, és akkor időnként meglát valaki, és te fantasztikus, de hát elképesztő, nem? Hát
nagyon-nagyon köszönöm ezt az elképesztő felkomfort, amit így tettél alám most ebben a bevezetőben, de egyébként valóban így van, ez valóban így van. Én Pécset élek 22 éve, és az ugyebár azzal jár, hogy kikerültem így a vérkeringésből kvázi, tehát hogy nem vagyok annyira előtérben, de a dolgomat azt csinálom, és hát a visszajelzések alapján azért jók kerülnek ki a kezeim közül.
Rengetegen osztoznak egyébként a sorsodban, szerintem. Tudom. Tehát mind vidéken, mind igen. A határon túli magyarok van, között, igen. Hogy főszerepek sorát játszották el. Hát te például Sally voltál a kabaréban egészen fiatalon, igen. De hát Pécset. De amúgy Hegyi Barbarával lekettőzve.
Így van, igen.
És hát tehát hogy hihetetlen intenzitással csináltad, amit
imádtam azt a szerepet, az érdekes módon az egyik szerepálmom megvalósult, az ez volt. Ez egy nagyon-nagyon furcsa, mert hogy azóta sem vagyok a könnyű műfajban járatos, úgymond, mert hogy nem ez lett az én profilom. Pedig imádom a zenéset is, a könnyed hangvételőt, pontosan, így van, de hát a Sally az nagyon pofán talált. Igen. Igen, igen. Mind a kettőt nagyon-nagyon szerettem. Nagyon szerettem.
Na, de közben meg rákattantál társadalmi kérdésekre is, így lett a Tandem Színház.
Érdekes dolog, igen, mert ez engem mindig is foglalkoztatott. Tehát, hogyha engem megkérdezett valaki, hogy hogyan építek föl egy szerepet, nekem mindig az az elsődleges válaszom, hogy annak a karakternek van múltja. Valahonnan gyökerezik az, ami most történik vele, amit mi a nézőknek hát, megmutatunk.
Ilyesmiket Stanislavski mester is mondott már, ugye, így van egy
van,
egész módszer erre.
Pontosan, igen, és azt én nagyon-nagyon meghatározó dolognak tartom, hogy ilyen formán fejteni föl egy figurát, hogy miért is mondja azt, amit most mond éppen
igaz,
ebben a pillanatban.
Ez igaz, hogy te elmész egy hajléktalan mellett, és ott ragadsz, és elkezd beszélgetni vele, és elbögöd magad?
Hát, sokszor volt erre példa, úgyhogy kerülöm az olyan helyeket, ahol sok ilyen szerencsétlenül járt ember
nem
van.
Lehet
nem lehet, de aluljáróba, ha nem muszáj, nem megyek. Tehát úgy állítom össze az útvonalat, hogy ne kelljen lemenni, inkább kerülök.
Miközben a húgod szociális munkás.
Igen. Igen,
de azt
igen.
Mondod, hogy te nem tudsz hatékony lenni ilyen helyzetben, mert annyira...
Nem vagyok gyakorlatias. Nem vagy annyira érzékeny, annyira szívenült, hogy az nem egy segítségnyújtás, hogy ott kucorgok vele és vigasztalom.
Hát az is lehet
igen,
jó.
Egyébként amióta a Tandemben foglalkozunk elmélyülten ezzel a kérdéssel, azóta magam is rengeteget tanultam, és az alapvető fontosságú elsődleges pont, hogy nem mindig az a segítségnyújtás, hogyha adunk pénzt, sőt, az a legkevésbé. megállni és beszélgetni. Ezekkel az emberekkel nem beszélget senki sem, mert ez egy hajléktalan. Tehát, hogy kvázi nem veszük ember számba. És abban a pillanatban, hogy megszólítjuk, jó napot kívánok, hogy van, ő úgy éli meg, hogy ember számba van véve, hiszen valaki kíváncsi rá, és elmondhatja, ami éppen van vele, vagy ami foglalkoztatja. Számtalanszor volt az, amikor végeztük ezeket a kutatásokat, hogy kiderült, hogy nem pénzre van szükségük, egy zseblámpára. Mert nincs hol aludnia, az utcán van, ott nem süt fény, és imád olvasni.
Képzeld, de pont tegnap történt velem, hogy este volt már, mentem hazafelé, és egy tolószékes fiatal lány szólított meg, hogy hát szeretne egy üveg ásványvizet. És lenéztem, ott egy pincehelyiségben van egy éjjel-nappali, és eszmetlen sor volt, és akkor azt mondtam neki, hogy hát bocs, nem, most én sietek, és picit tovább mentem, és elszégyeltem magam.
Igen, ismerem ezt.
És akkor Sréjén volt egy trafik, ahová nem szívesen megyek be, mondom, ott nem lesz, és akkor vettem neki.
Igen.
De hogy érzéketlenné is válunk
teljesen,
már, azt hiszem. Teljesen, mert hogy annyi volt már olyan, hogy három embernek adtam, és jött a negyedik.
Nem
és
tud akkor... mindenkinek az ember, persze, igen. persze. Ez így van.
De hogy ti viszont ebbe a Tandem Színházba csináltok olyan előadást, ami róluk szól, és ott csináltatok közös főzést, és akkor láttam a képeket, hogy
róluk
ott megy a közös
kajálás. Sőt, velük játsszuk, azért, mert a Menhely Alapítvány partnerünk az egyik előadásban, a Fapados Revűben, és abban van két szereplőnk, aki hajléktalanságot megtapasztalt előadó, egy hölgy és egy úr, a Hocsi, aki író, csodálatos művei vannak, és többször nyert már mindenféle díjakat vele, és Taki Takács Attila, mind a ketten a szociális szférában is dolgoznak, a hajléktalan ellátásban, meg a LKH program, első kézből a hajléktalanságról programból ismerjük egymást, és így négyen játsszuk azt az előadást. Igen, és nagyon-nagyon szeretjük, azért, mert a személyes találkozásnak elképesztő varázsa van, amikor nem egy utcán fetrengő, rossz állapotban lévő emberrel találkoznak a nézők, gimnazisták például, hanem egy tiszta, illatos, kulturáltan megszólaló, teljes mondatokban beszélő, két teljesen normális ember elmeséli az életét, hogy hogyan vált ő hajléktalanná. És abban a pillanatban mindenki a hallgatóság számára világossá válik, hogy bárkivel megtörténhet. Tehát ez nem kell szerencsejátékosnak lenni, alkoholistának lenni, gonosztevőnek lenni, egyszerűen adódik egy olyan élethelyzet, amiből nincs fölfelé.
Azt olvastam, hogy úgy 25 éves korod táján neked is voltak mélypontjaid.
Voltak. Én minden vivő voltam, igen.
Az mi?
Elmentem a falig abban, ami szembe jött. Egyfelől kíváncsi természet voltam. Sex and drugs and rock and roll, persze. Hát de fiatal az ember, és hogy így az, hogy a határokat ki hogyan feszegeti, én bármi szembe jött és kíváncsivá tett, én minden dolognak a határát a maximálisig feszegettem.
Mit jelent a határát? Tök részeg voltál?
Volt olyan.
Igen? És akkor az mit adott neked? Tehát azt, hogy kipróbáltad, de utána milyen volt, vagy közben milyen volt?
Ez nem a kipróbálásról szólt, hanem? Már egy idő után. Ezek rossz megoldó képletek, és akkor szépen körbe táncoltam ezeket a módszereket, és egyszer pontosan emlékszem a pillanatra egy nyomorult színész lakásban, hogy így, hát hogyha ezt folytatom, akkor én így egy mint egy kutya úgy leszek így elásva a kerítésen kívül, ugyebár, tehát a színésznő biztos, hogy nem leszek, és akkor így.
De mi voltál éppen elkenőd?
Felálltam. Mindenféle dolog. Én egy ilyen furcsán behúzalozott ember vagyok, hiperérzékeny, időnként túlgondolkodó, ez most már annyira nem a jellemző rám, mert igyekszem nagyon uralni ezt a dolgot, de régebben ez nagyon. És a sikerek, azok ugyanolyan súllyal hatottak rám, mint a kudarcok. És a szerelmet meg a munkát, meg a szerepeket. Én mindent ugyanazzal a forrásponttal éltem át, és hát az így, az egy nagyon-nagyon erős ilyen, hogy mondjam, ilyen igénybe veszi az embert, na. És akkor abból tudni kell kikapcsolódni, akkor abból tudni kell fölállni, mert reggel próba van, akkor már este előadás van, ahhoz még egy felszívás szükséges, de akkor már így fogy az energia, egy ördögi körforgás. De
állítólag te azóta is a hajadnál fogva kiúzod magad.
Ez minden. Pontosan így van.
Mélypontból.
Igen.
Hogy kell csinálni egyébként?
Nekem nagyon-nagyon nagy mázlim volt. Ezt komolyan mondom, hogy óriási szerencsém volt. Biztos szeret engem a jó Isten, mert elém küldött egy embert, aki a férjem. És hogy homlok egyenest más, mint én. Mindenben. Tehát a yin-yang az úgy passzol ránk.
Egy pénzkereső ember. Igen,
pénzkereső civil ember.
De mit
ember.
Csinál egyébként civilként?
Ő területi képviselő az egyik ilyen nagy multinál.
De komoly.
Bizony, igen.
És igen. Akkor mégis mi a találkozási pontotok? Tehát mitől passzoltatok így össze?
Ami hiányzott, vagy hiányzik belőlem, az megvan benne, és fordítva.
Na, mesélj igen. Akkor, hogy valami hiányzik, mi van meg.
Na hát, ez ilyen mély interjú jellegű már. Várj csak, hogy fogalmazzak úgy, hogy az én Gáborom ezt így jó néven vegye. Tehát az, hogy én az egész világ súlyát cipeltem például gimnazista koromban, tínédzser koromban, tehát én nagyon rettenetesen tudtam fájni így testestől, lelkestől. Minden. Tehát, hogy a Krisztus összes fájdalma, tehát, hogy tényleg iszonyú erővel. Ezt így a Gáborom nagyon-nagyon szépen tudta nekem adagolni, hogy a humorom van. Ugye Gábor, van humorom? Tehát, hogy humorom
én
van.
Én Gábor is megerősítettem, hogy van.
De hogy így sokkal bátrabban kell azt használni. Tehát akkor, amikor azt érzem, hogy na erre most így rá fogok menni, mert annyira komolyan veszem, akkor be kell kapcsolni azt, hogy egy picit lépjünk hátrébb, és nézzük meg onnan is ezt a sztorit. És akkor egyből van neki másik oldala, egyből van neki humorforrása, egyből tud önmagadra is úgy tekinteni, hogy gyerekek, hát ebbe azért nem kell belepusztulni. Ezt megcsináljuk szépen, aztán megyünk tovább. És ezt én tőle. Én tudtam, hogy létezik ilyen, de képtelen voltam elsajátítani. És ezt Gáborom ezt így adta nekem.
És te jövő vagy?
Azzá váltam mikor, az évek miért? Folyamán. Képzeld el, hogy ez egy nagyon szép történet, mert a gyerekeim egészen kis kacskaringós úton, de így a vallás közelébe kerültek mind a ketten kisgyerekkorukban. Volt egy néni, Marci fiam hozzá kezdette járni általános iskolát, amikor elkezdte első osztályban. Lehetett választani, hogy erkölcstanra jár a gyerek, vagy hittanra jár a gyerek. Bejött az erkölcstan tanár is az első szülő értekezletre, a katolikus hitoktató is, meg a református hitoktató is, Piroska néni, a református hitoktató, az egy lenyűgöző ember, tehát az én fejemet megcsinálta azonnal. Marcikám is találkozott vele, igen, Piroska néni, attól kezdve ő református hittanra járt, és olyan szoros kapcsolatba került a család is vele, hogy így egyszerűen benne találtuk magunkat ebben az élményben, és szinte nem is volt kérdés, hogy Annám, a kislányom is református óviba fog járni, és akkor szépen hárman együtt keresztelkedtünk annak idején.
Jaj.
Igen.
De te nem jársz azért hozzá, vagy jársz?
Volt teljesen privát úton, de sokat szoktunk beszélgetni, és mindig nagyon jól esik, igen. Igen. Aha. Igen.
És segít?
Segít.
Miben?
Melyik az a regény a Galaxis úti kalóstopposoknak? Azt hiszem, hogy abban van egy büntetés, hogy van a gép, amiben, ha beküldenek, hogy érzed, megtapasztalod, hogy mennyire pici vagy az univerzumhoz képest, és úgy jön ki belőle mindenki, hogy attól kezdve így tehát, hogy nem talál vissza önmagához, és hogy ezt az érzést így csillapítja, tudod. Egy nagy egésznek fontos része lenni, akármilyen pici vagy, az így
na de fiatalként nyilván azt gondoltad, hogy megváltod a világot. Hogy esett például, hogy hát a harmadik rostán kipakoltak a kerényémre.
Ahogy kell, persze.
A tetejébe, igen. De mondott is valamit?
Jaj, én mondott.
Mit mondott?
Jaj.
Mit mondott?
Ezen annyit szoktunk röhögni, van egy csodálatos kolléganőm, a Herceg Adri. Annyit röhögünk ezen. A Bacskó maga. Igen, több mondat is volt. Jaj, Istenem. Az egyik mondat az volt, hogy ha filozofálni akarok, menjek inkább bölcsészkarra. Ez volt az egyhetes együttélés alatt az egyik jelenetre, amit rendeztem, az instrukciója. Akkor, amikor mondták, hogy köszönjük szépen, maga nem kell, akkor mondani, maga kész van magával, mit csináljunk? Na hát ennek nem szabad bedőlni. A világ legnagyobb átverése. A világ legnagyobb átverése egy 18 éves tinédzsernek, aki azt se tudja, hol az egy, egyet tud, hogy színész akar lenni, és hogy ide nekem az oroszlánt is, és hogy övé a világ, és mindent fel fog forgatni, és föl fog perzselni, és azt mondják neki, hogy kész van, úgy átverik, úgy hajítják át a palánkon, évek kellettek hozzá, amíg ebből a téves...
De te ezt elhitted?
Hát beszopja az ember, hát persze, ne viccelj! Komolyan mondjátok? Oké, akkor gyerünk!
Tehát, hát aztán kaptad a pofonokat, hát tudom, hogy bementél színházakba, hogy akkor itt vagyok. Harmadik rostán kiestem, tessék,
így
akarok
van.
Jönni. Aztán egyszer csak bementél a József Attila színházba, és ott Lénárd Péter viszont azt mondta, hogy hát pont meghallgál a válogatáson a Pál utcai fiúkra.
Ez szó szerint, Bacskókám, menjen le, mondja, hogy én küldtem, és akkor hát, ha kap majd valamit, ezt mondta a Léner. Igen.
De hozzá csak úgy beállítottál?
Én mindenkihez minden... csak úgy beállítottam. Jó
tehát
napot kívánok!
Tehát portán azt mondtad, hogy itt igen. vagyok, igazgatót
igen.
keresem?
Igen.
És mindent beengedni azért beengedte?
Persze, igen. Mondtam, hogy harmadik rostán kiestem, és színész akarok lenni. Jól van, de hát most én nem tudom magát szerződtetni, úgyhogy így. Igen, Léner ezt válaszolta.
És akkor lent... Volt? Ki volt lent? Ki válogatott?
Tasnári Csaba rendezte a Pál utcai lányokat, azt a legendás Pál utcai lányokat.
Hogy lányokat?
Évtizedeken keresztül játszotta a József Attila Színház csupa színész nővel.
Ja.
Tehát, hogy a Fehér Anna volt a Boka, Ivancsics Ilona volt a Nemecsek, Hegyi Barbara volt Geréb, igen.
Ja, úgy lányok, hogy női színészek játszottak
igen,
a fiúkat.
Igen,
és ebbe te, hogy
én Richtert adtam, mint olyat,
de
igen.
De mit kell csinálnod a válogatáson?
Én kezembe nyomtak a szövegkönyvből egy jelenetet, és akkor, hogy olvassam a hát nem is tudom már, kivel kellett összeolvasni, aki már meglévő szereplő volt a darabban, és akkor... Jó van, akkor te fogod Richtert játszani. Mondtam, köszönöm szépen.
És akkor ott ragadtál 2 évre, miért csak annyira?
Azért, mert a Balikó Tamás akkor kapta meg a Pécsi Nemzeti Színházat, és beszélgettünk, és újra szervezte a társulatát, ugye? Tehát frissített, újított egyebek. És akkor felmerült, hogy én is elszerződjek, és akkor így...
Ugye a Kapocs Hegyi Barbara volt, aki
pontosan,
kolléganőd volt a József Attilában, és
igen.
Hát akkor Balikóval igen. ők
és a, igen, és mondták az idősebb kollégák, hogy vidék. Tehát, hogyha lehet menni, akkor egy pár évre mindenképpen vidék, főleg így, hogy akkor még főiskola nélkül vagyok, tehát a szakmát azt vidéken fogja az ember megtanulni, mindent el lehet játszani, ha ügyes vagy, akkor lehet előre lépegetni, úgyhogy ott mindenben ki tudja próbálni magát az ember, és így is lett. Így is lett, ahogy az elején említetted, hogy Stázi grófnő a Csárdás királynőben, Sally Bowles a kabaréban, Imogában Dorka, tehát, hogy Egérfogóban Miss Casswell, tehát minden voltam, minden állati jó volt.
Igen,
igen.
Tudná, igen.
Igen, úgyhogy tényleg ez volt, ez az 5 év, ez fergeteges volt, igen.
Na, és aztán?
Szűk lett a kabát. Szűk lett a kabát. Pécs vidéki város.
Színház.
A színház az hatalmas, igen. De a
több tagozattal.
Igen. De hogy az alatt, az 5 év alatt többször fölmerült, hogy elmenni vendégeskedni, például a stúdiókába, a Fodorhoz, és nem volt rá mód. Igen. Aha. Tudod? Én meg hát 20 pár éves voltam, tehát hogy így a világomat így tágítani szerettem volna.
Azért sok, a legtöbben azért szeretnének.
Visszaácsingózik az ember, igen. Persze, először a melső lábad, aztán a másikat, és akkor tehát ez így szokott lenni, igen. Ja, igen, sok összetevője volt ennek, hogy akkor végül én így
na, eljöttem. De a stúdió akkor egy pici színház, de hát ugye nagy múlttal, és nagy intellektuális, meg hát itt már bejön a társadalmi töltet is.
Pontosan. Én Tamással nagyon-nagyon szerettem dolgozni, mert igazi műhely a Fodorral. Tehát, hogy az igazi műhely munka, ami egy színész számára a legízletesebb része az egész alkotói folyamatnak, úgyhogy nagyon szerettem a stúdiókában lenni. Teljesen privát ügy, hogy onnan miért szerződtem el. Kismama lettem, és visszaköltöztünk Pécsre. Hogy ott
és a
férjed
az...
Így van, ő pécsi.
Úgy mondják, hogy tüke.
Tüke pécsi, így van.
Tehát, hogy tőzsgyökeres.
Igen.
Pécsi? És akkor beadtad a derekadat némi vita után? Mert te maradtál volna, hogy így el tudom képzelni.
Nem a vita volt az, hanem a hosszú-hosszú évődés. Hát végül egy hónappal a szülés előtt költöztünk vissza, igen. Tényleg? Mert hogy én egészen addig így ütöttem az asztalt, hogy én nem szeretnék.
Volt.
Igen, gyűlölte Budapestet. Neki az sok volt. Sok volt ez a tempó, ez a mennyiség, ez a méret. Igen. Mm-hmm. Én meg szerelmes voltam. Nagyon. Igen. Úgyhogy így.
Lehet, hogy egész máshogy alakul nyilván a pályát, hogyha Pesten
nyilván
maradsz.
Nyilván. Ezt borítékolni lehet szerintem. Csak akkor meg fölmerül a kérdés, tudod, ami már annyiszor az elmúlt 20 év alatt, hogy a gyerekeimmel akkor mi van? Mert akkor nem az van velük, ami most, hogy olyan szimbiózis van köztünk, hogy így ismerjük egymás lélegzését, és fordulhatnak hozzám, hogyha bármi van, nem pedig mint két idegen jövünk, megyünk a lakásban.
Ugye van egy felnőtt.
21 éves a fiam, és 13 éves a lányom, mm-hmm. Igen.
És van egy ház.
Igen.
Ami nagyon szép helyen.
Figyelj.
Ahol nagybácsi is ott él, meg a...
Nem él nagybácsi, sosem élt, azt nem tudom, hogy honnan. Én azt szoktam mondani, hogy a legnyálasabb sztori, mert hogy kertesház, férj-feleség, egy fiú, egy lány, egy cica, vagy két cica, egy kutya. Tehát, hogy így minden van.
De nem úgy volt,
hogy
a hugod is ott, tehát, hogy ilyen többen
a hugom, nálunk voltak addig, amíg találtak önálló életet Pécset, mert Debrecenből eljött. És akkor, amikor eljött, akkor onnan dobbantott.
Ja, akkor egy ilyen valamilyen stáció.
Így van, így van.
Sőt, hogy még apus is lehet, hogy jön meg.
Nem, az már szerintem inkább a pletyka része. Nem. Igen. Apukám elköltözött Debrecenből, mert ugye én debreceni vagyok, és akkor apukám pár éve elköltözött Debrecenből, egyetlen egy hugom maradt már csak Debrecenben, így a közvetlen rokonságból.
Előtte debreceni származás, arról még nem is beszélünk. Arról a bizonyos ADN-re gimnáziumból, ami a negyed színész társadalomon jön.
Igen,
te is, ugye?
Igen, én is ott végeztem. Igen.
Cila néni,
drága Cila néni.
Nem olyan régen halt meg sajnos.
Így van.
Csikos Sándor már tanított?
Csikos Sándor engem még nem tanított. Tehát amikor ő oda került, akkor én már nem éltem a városban.
Aha.
Igen. Engem a drága Jantyik Csaba tanított. Jó Isten áldja meg a szép emlékét. Várj csak, ki volt, Nagy Gyuri, Istenem, csupa olyan év, aki már nem él.
Hát nem tudom, ki bevallom.
Egy táncos volt a Debreceni Színházban, igen.
Szóval ez neked is jó volt, mint annyi mindenkinek, én arról még rosszat nem nagyon hallottam.
A D. Endre gimnáziumban diáknak lenni, az fergeteges évek voltak, és én nyertem egy csodálatos csapatot, mert... Az én osztályom az olyan szinten összetartó a mai napig, mondjuk van benne egy kis csavar, mert hogy ez nem drámatagozatos osztály, hanem bioszfizika faktus osztály, de mindegy. De hogy ez olyan összetartó a mai napig, hogy mi minden hónap, vagy minden év szeptember első szombatján délután 4-kor találkozunk az ofőnél, aki ott tud lenni. És ez a mai napig így működik, és egy hihetetlen erő, ilyen megtartó erő ez az osztály.
Hát ez gyönyörű. Igen. De akkor hogy hát persze, hogy szerintem mindenütt le van róla írva, hogy drámatagozatos osztályba jártál.
Persze, ott is végeztem. Igen, ott is végeztem. Én a tagozat, mivel azok délutáni idősában voltak, én a tagozatot végeztem, de napközben a nem tagozatos osztály tagja voltam.
Aha, nagyon raffinált.
Más volt a közösség, és így jobban egyeztünk a suli meg én.
Na, aztán Pécsi harmadik színház is volt, ugye, és hát ott aztán Spirókat játszottál.
Bizony, az egy hosszú időszak, egy nagy időszak, igen.
És azóta rendeztél egy gála estet, hogy megmentsd.
Valóban.
Mi a helyzet most ott?
Jaj, a helyzet most így árnyalódik, és megváltozik minden gyökerestül, viszont még nem látjuk, hogy...
De marad, vagy megszűnik. Ugye ez egy, aki nem tudná, ez egy pici, na, nem olyan pici, nem olyan majdnem pici. 200-an beférnek.
Igen, több mint 200
ember férnek.
Azt hiszem, hogy 220-as nézőtere van a nagynak.
Igen. Hogy Vince János volt a vezetője, aki azóta lemondott, és hogy te azt mondtad, hogy az addig van, amíg ő ott van, hát akkor most már nincs ott. Akkor
ezt mondtam?
Ezt, igen.
Mikor mondtam?
Hát azt nem tudom, most hiszte meg a dátumot, hogy igen. Addig az van.
De hogy ez így, hogy addig igen. Az van, az biztos. Igen. Na így van, ez valóban így van, mert hogy a harmadik színház az Vince János. János hozta létre, a János építette föl ezt az egész szellemiséget. Az ős bemutató garmada, tehát hogy ez valóban így van. Remek szerepek számunkra, akik ott játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt már az utóbbi években fenntartani a működést, létrehozni az előadásokat, játszani az előadásokat. Soha nem volt egyetlen egy színház sem önfenntartó, rentábilis, nem tud, képtelen, ez a műfaj nem tud az lenni, és az utóbbi években ez még inkább nehezített pályává vált, főleg így, hogy a harmadik színháznak ennyire megváltoztak a körülményei, mert mindenféle okokból magánszínház lett, tehát hogy kiesett abból a körből, aki pályázhat a nem magánszínházak pályázati lehetőségein, úgyhogy tehát hogy nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, János valóban lemondott, elfáradt, megöregedett, elege lett, tehát hogy így ez már nem az a helyzet, nem azok a körülmények, egészen megváltoztak a munkához való a légkör. Tudod, a magyar színházi légkör, mint olyan. És János még egy régi éra nagy munkása, és ez már nem neki
na,
való.
De a Csirkefejet még ő rendezte, amit de ugye 22-ben mutattatok be, és igen. Én Kaposvárot láttam. Az
igen, annyira jó, hogy meg tudtad nézni, nagyon örülök neki.
Hát még én is, hogy őszültem egyébként. Ugye, hát ha jól számolok, mondhatok és számokat, hogy hány éves vagy, vagy nem?
51 éves leszek,
51 éves,
pár nap
22.
múlva.
Na, igen. Akkor... Gratulálok.
Köszönöm.
Akkor 22-ben még annyi se voltál, igen. És ez egy vénasz. Oda is van írva, az a szerepneve, hogy vénasszony.
Vénasszony, így van. Igen.
Lehet, hogy te vagy a legifjabb, aki
lehet,
ezt
hogy én vagyok. Ja, lehetséges. Igen. Viszont mondok neked egy érdekeset.
Nem lepett tényleg, hogy Vince János főhívott,
de hogy nem.
Ezt.
Hát de, hogy nem, persze. Igen, de azt mindenképpen el kell mondani.
És mit mondtál?
Azt mindenképpen el kell mondani, hogy nem az elsődleges jelöltje voltam én, mert azért elsősorban természetesen idősebb kolléganőkben gondolkodott ő, a Keke, Füsti Molnár Éva, Koszta Gabi, azt hiszem, hogy még a Kati nénit és a Sólyom Katit is megkereste, aki annak idején 80-as évek végén játszotta ugyanilyen fiatalon egyébként. Uh-huh. De hát mindannyian azt mondták, hogy ők ezt már nem merik.
Akkor én azt láttam.
Te hát azt akkor láttam. Láthattad?
Azt Pesten láttam.
Így van, mert sokat vendégeskedtek vele.
Az volt az a tragikus előadás, ami után Sipos László ment vissza Pécsre, aki az apát játszotta.
Pontosan
így van. És belement egy kamionba, és ott halt meg.
Igen.
Neki már megvolt a pesti szerződése, meg kicsi gyereke, szóval ez egy nagyon...
Az egy nagyon-nagyon tragikus történet.
Én pont azt az előadást láttam.
Komolyan?
Igen.
Hogy érnek körbe a szálak, hihetetlen. Igen. Ő egy legendás színésze volt Pécsnek, sajnos én már nem találkoztam, tehát így pont elkerültük egymást így pár évvel. Én már nem láttam őt játszani. Igen. És hát na, ennek az előadásnak is legendás alakja volt. Többször elhangzott a neve a próba folyamat alatt.
Igen. Na de akkor végül is mit mondott? Jó, senki nem vállalta, mert rengeteg szöveg nyilván, és azt mondták, hogy na, ők ezt már nem bírják, gondolom én.
Igen.
Neked mit mondott a Vince, hogy na, akkor mégis mértem?
Mondta János, ahogy szokta, hogy tündém. Én arra gondoltam, hogy neked ezt a szerepet el kellene játszani, mert neked ez nagyon való. És akkor így kérdeztem, hogy miért? Mert hogy én meg tudok úgy vénülni, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves vagyok. És akkor ezen így gondolkodtam sokat, mondtam neki, hogy hadd ne mondjak rögtön igent, mert ez azért elég halálugrásnak tűnik most így színészileg. Nem a szövegmennyiség, hát nyilván még az én agyam jobban fog, mint egy 75 éves emberé, bár már én is időnként így megijedek. De hogy azért ezt a szerepet eljátszani, nem beszélve a nagy legendák után.
Hát Gabi Hilda, például, ugye, megtöröcsik már így Gabi Hilda halála után.
Igen. Nem is az a kérdés, hogy nem nagy képűsége így 49 évesen vénasszonyt játszani, hanem tartok-e én ott, hogy ezek a mondatok relevánsak legyenek az én számból, az én interpretációmban, amik világirodalmi fontosságú mondatok ennek a szerepnek a szájából.
Mondj egy-kettőt, amit annak tartasz.
Az a jelenet, amikor a tanárral beszél a temetés után a vénasszony.
Mármint a macska. Macskája a temetése után?
A macskájának a temetése után.
Ugye megölik a macskáját, és ez számára a világ tragédia.
Igen. És amikor túl van azon az egész őrületen, megkezdődik a gyász, tehát megnyugszik, és elkezd azon gondolkodni, hogy miért történt ez, hogyan történhetett ez, mi az, amit ő idézett ebből elő, és hogy hogyan tud erre ő így megoldást találni, mert nagyságrendben gondolkodik, nem saját magában, hanem az univerzumban gondolkodik, ha szabad ilyet mondani, és az egész beszélgetés, az egy ilyen csodálatos misztériumjáték az a jelenet, a vénasszony és a tanár közt, a Bánki Gáborra. Igen. Tehát abban rengeteg olyan mondat van. De ha jó leszek, akkor talán valamit még helyre lehet hozni. Ilyen mondatok, tudod. Én úgy érzem, hogy eddig rossz voltam, és nekem ezért vezekelnem kell. Azért történt ez az egész, mondja ezt a vénasszony. De ha most jó leszek, akkor valamit még helyre lehet hozni. Az élete további részére, teljesen mindegy, hogy pár évről beszélünk, vagy 30-ról, hogy ne úgy éljen, ahogy eddig. És hogy így ezek ilyen, tehát ezek fölöttünk álló mondatok szerintem. Mert hogy nem egy személyben a vénasszonynak a kis nyomora és kis élete, hanem ezek mindenkinek eljön az a pillanat az életében, van akinek az utolsó pillanat, mielőtt lehunja a szemét, hogy megijed attól, hogy hova fog kerülni, tudod? És a vénasszonynak most jön el ez a pillanat, tudod, amikor a macskáját eltemette, hogy miért kapta ő ezt a büntetést, hogy miért kell bűnhődnie, és mit tud azért tenni, hogy az élete további része ne a bűnhődésről szóljon.
Na, neked meg most jön az a pillanat, hogy itten tulajdonképpen már, ahogy a felvétel van, rá két napra már itten forgatni kezdesz, egy
bizony.
Hat részes sorozatnak a címszerpét, ugye valami kisebb a jóban, rosszban volt talán egy évig, nem?
Hát képzeld el, hogy igen, igen, több mint fél évig játszottuk azt a vonalát a történetnek, amikor börtönbe kerültek a főszereplő lányok, Legerszky Kriszti meg a Szabó Zsófi, és hát én voltam a főegrecíroztató.
Te voltál smasszer?
Nem a smasszer, hanem az egyik börtöntöltelék, ja. A Mázsa Mari elnevezésű figura.
Bocsánat, én fölvagyok mentve sorozatokból amúgy.
Én is. Igen, igen. De hogy nagyon-nagyon szerettem, nagyon, olyan karakter volt, figyelj, abban a világot ki lehetett játszani magadból, mert mindent lehetett, mert nem volt sok, mert olyan volt az a karakter, egy olyan szélsőséges figura volt, hogy így tényleg, tehát engedett.
Na és a mostaniról nem mondhatsz semmit,
nem.
Csak azt, hogy lesz, de ez nyilván lesz. Ez is jó figura, annyit mondtál nekem, hogy nagyon szívesen
halálosan csinálom. Izgalmas, úgyhogy alig várom, hogy elkezdjük. Igen, igen.
És most mi lesz, hogyha netán lemegy ez a hat rész, és a negyed ország megismer? Ilyenben még nem volt részed.
Azért Mari után, képzeld el, a Mari után, az nagyon-nagyon vicces volt, mert hogy egy ilyen kemény, egy ilyen agresszív csaj volt, és jöttek el a hozzám ilyen rettenetes figurák Tesco-ban, és így ütögették a vállamat, hogy jól nyomod, jó van, csináld, és ilyeneket mondtak nekem, én meg köszi, tudod, így féltem. Na úgyhogy így már megtapasztaltam, hogy milyen az, hogyha így az embert így a nézők elkezdik nézni, és figyelemmel követni. Nem tudom, hogy majd ezután mi lesz, mert remélem, hogy jó lesz ez is, hogy jól sikerül, és akkor majd így örülünk a sikernek, aztán megyünk tovább, csináljuk a dolgunkat.
Hát sok sikert ehhez is, meg az egész további.
Nagyon kedves vagy, köszönöm, Gábor.
Köszönöm, hogy
nagyon jöttél. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
És akkor folytatjuk a művész bejárót a kritikai rovatommal. Beszélni fogok például arról a produkcióról, amiben Kassai Dániel életéről van szó. Tudják, hát ő az, aki harcol a hazai eutanáziáért.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Folytatjuk akkor a kritikai rovattal, én változatlan Bóta Gábor vagyok. Megrendítő előadás az Egy tökéletes nap a Hadszín teátrumban. Ugye Kassai Dániel életéről van szó, ő az, aki hát úgynevezett ALS beteg, és hát harcol tulajdonképpen, hát róla sajnos elmondhatom, hogy mint halálig azért, hogy az eutanázia ő ilyen életvégi döntésnek nevezi, nálunk is legális legyen, ugye hát jó néhány országban az, de hát nálunk aztán iszonyú ellenállásba ütközik. Ugye ő maga is írta a darabot Szentecki Zita rendezővel és Bíró Bence dramaturggal együtt, és egy ilyen nagyon szembenézős valami, őt állítólag mindig nagyon vonzotta tulajdonképpen a színház meg a drámaírás, csak azt mondta, hogy idáig nem volt meg hozzá a drámája, hát most sajnos megvan, és ugye nagyon el lehet tolni egy ilyet, tehát lehetne ez roppant szirupos, vagy ilyen hogy mondjam, ilyen hatásvadászon érzelmekre ható, de szerencsére nem ilyen. Tehát, hogy humora van az előadásnak. Eszembe jutott róla egyébként, hát ami evidens, a sokaknak eszébe jut nyilván, a mégis kinek az élete, ami hát ugye arról szól, hogy valaki már csak feküdni tud, és szeretne meghalni, és hát nem, de azért az mégiscsak egy bulvár darab. Annak is van egyébként, annak is van humora, meg hát ez egy nagyon sikeres darab volt egykor. De tudják, mi jutott eszembe róla? Az Örkény Istvánnak a Rózsa kiállítás című műve, amit annak egy olyan pesti színházban és játszottak, és hát az arról szól, hogy ugye hát egyedül maradunk a halálunkkal, sokan ugye úgy halnak meg kórházba, hogy hát így körbe paravánozzák őket, hogy a többi beteg ne lássa a szenvedést, meg a haldoklást, és akkor Örkénynek ehhez egy egészen más hozzáállása volt, ugye ennek a darabnak, a rózsakiállításnak a hőse engedte élőben közvetíteni a halálát, és neki is úgy tudom, hogy ő nem csinált ügyet abból, hogy már érezte, hogy közel a vég, tehát hogy simán adott interjúkat, és azt mondta, hogy hát igen, öreg vagyok, beteg vagyok, meg fogok halni, tudom, mondom. Karsai Dániel is mondja, tehát, hogy nem csinált semmit titkot a betegségéből, és tulajdonképpen minden stádiumába betekintésünk lehetett eddig is a médiumokon keresztül, de azért most így összegyűjtve az, hogy tulajdonképpen ott van egy életerős ember, aki hát imád például hegyet mászni, és fölment egészen 5467 méterig, és közvetlen azelőtt még mászkált a hegyeken, hogy megtudta, hogy ő ilyen beteg, ami hát elképesztő sokkos lehetett, és ott is van az előadásban ez a pillanat, hogy jön a doktor, aki Gyabronka József játszik, Karsai Dánielt egyébként Vizi Dávid, és elkezdi mondani ilyen latin kifejezésekkel, ilyen nagyon tudálékosan, hogy hát elvégeztek ilyen, olyan, amolyan vizsgálatokat, mit tudom én, milyen komoly ketyerékkel, képalkotó módszerekkel, ezzel, azzal, és ilyen nagyon latin szavakat használva, hogy erre jöttek rá, arra jöttek rá, és hogy hát ez odáig fog vezetni, hogy le fog teljesen bénülni, hogy nem fog tudni beszélni, és a végén megfullad, tehát ez sikerül belőle kihámozni, rá is szólnak, hogy de hát beszéljen már magyarul, tehát amikor nem a beteg fontos, hanem az ő hú, de tudományos munkája, és hogy mire jött rá, és akkor azt válaszolja Karsai Dániel, hogy csak csak a bal kezem mozog egy kicsit nehezen. Tehát azt hitte, hogy nem nagy a baj. És akkor jönnek, tehát a párkapcsolatot, minden színész több szerepet játszik, illetve nem mindegyik, tehát többen több szerepet játszanak, hogy a párkapcsolat, tehát hogy amikor ott ülnek egy asztalnál, és mondja a szerelmének, Kurtani kiadja, hogy lesz beteg, mi bajod van, mi, és akkor el kell, hogy magyarázza, és akkor el kell, de bejön, hogy miközben tudják, hogy pár éve van, hogy de még gyereket akarnak. És aztán bejön bizony az, hogy már az ex-e lesz ez a hölgy, mert hát ezt nem lehet mellette tulajdonképpen végigcsinálni. Töröki és Orsolya játszik egy olyan ápolónőt, aki hát majd, hogy nem a partnere lesz, hát fizikailag ugye ez már képtelenség, mert hát már pelenkázni, forgatni, mosdatni, mindent kell, de hogy a visszaszólásai ugye ilyen, úgy is adják fel a hirdetést erre a gondozónőre, hogy hát aki meg is tudja emelni a beteget, aki férfire gondolnak eredetileg, csak nincsen jelentkező, és az utolsó kitétel, hogy hát aki hát képes elviselni a blőtt szó vicceket, tehát hogy itt bejön egy egyéniség, hogy ugye valaki hát alkotmányjogász, de a magánéletben rissz rossz, vagy jó vicceket sütöget el egyfolytában. Tehát nagyon, és hogy tudnak összeveszni akár. És ugye megkapja még ettől, amikor még együtt vannak, vagy lehet, hogy most keverem, lehet, hogy ezt a gond, nem, ezt még a szerelme mondja neki, hogy megkapja tőle, hogy nehéz egy haldoklóval veszekedni. Tehát, hogy ugye a természetes élethez, akkor is, ha szeretjük egymást, akár hozzátartozhat az is, hogy akár még kiabálunk is a másikkal, és hogy ez nehéz, és hogy ez akár hiány is lehet, akként is jelentkezhet ez a dolog, és természetesen bejönnek társadalmi kérdések, tehát, hogy rendeznek akár egy ilyen kerekasztalszerűséget, amikbe úgymond a nézőket is bevonják, miközben nem vonják be őket, ezt én nem mindig szeretem, tehát én szeretem, hogyha azt játsszuk, hogy a néző is megszólalt, akkor szólalhasson meg, de itt a néző is mondjuk a Kurtaniké, vagy a Lőrinc Katalin, aki egyébként, ez nagyon érdekes, ugye ő eredendően táncos, magát a betegséget játssza, tehát ez elég nagy találmány, azt gondolom Szentecki Zita rendezőtől, hogy gyakran, mint egy hátizsák, ugye a hátizsák az illik is egy hegymászóhoz, csimpaszkodik a Vizi Dávid alapította Karsai Dánielen, és akár egyre szorosabban csimpaszkodik bele, és szinte már ugye megfojtja, ami hát sajnálatosan előbb-utóbb minden valószínűség szerint ne úgy legyen. A végkifejlett lesz. Nagyon drámai, hogy egy középkorú emberrel ez kell, hogy történjen, és tulajdonképpen az is drámai, ami történik, hogy hát nem hajlandók nálunk ebben a eutanázia ügyben engedni, és hát erről is szól az előadás, mondjuk egy olyan képviselőről, aki iszkol el, ugye megszokott kép a riporter kamerája elől, még el is fedi valami vacakkal az arcát, őt is Gyabronka József alakítja, és Nagy Márk pedig Karsai Dánielnek az öccse, aki tűzön vizen át kitart mellette, és viszi ezt a társadalmi ügyet is, hogy hát akkor megyünk ki, és intézzük tovább akár Brüsszelben is az ügyet, és pereskedünk, és amikor már alig hát eljut az előadás odáig, hogy már alig tud beszélni, és hát már nem is nagyon érti még a gondozónő sem, meg az öccse sem, hogy mit mond, és hogy de ki tudjuk, ott állnak, és halljuk, de ki tudjuk találni, hogy mit akar, és közben nevetünk. Tehát közben az van, hogy ugye hát tudjuk, hogy még Auschwitzban is volt humor, és Örkény István még a Pisti a vérzivatarban van, még a Dunába lövéssel is tudott viccelni, hogy a humor az a túlélésnek egy eszköze, és hogy tudjuk viselni az elviselhetetlen, hát annak is az eszköze, és ez az előadás sok tekintetben az elviselhetetlenségről szól, és közben mégis arról, hogy legalább akik mi túlélhetjük, azok tudjunk ezzel a helyzettel mit kezdeni, és ha úgy gondoljuk, hogy hát az eutanázia az mégiscsak jobb lenne, mint ilyen iszonyú szenvedések között meghalni, akkor netán hát ezért ki is állni. Hát nem nagyon van már időm. Beszélek gyorsan még egy produkcióról. Ezt másodéves artista képzősök mutatták be az úgynevezett Hippodromban. Ez egy ilyen gyakorló terepük nekik Zuglóban, ahol tulajdonképpen időnként használják ezt előadásokra is. És Magács László rendezett egy 1984 című produkciót, ami ugye Orwell művére asszociál, és tulajdonképpen a színháznak, a kortárs táncnak, a cirkusznak egy ilyen sajátos keveréke, amiben hát minden növendék megmutathatja magát, de közben mégiscsak van egy ilyen nyomott hangulata, számomra kicsit túlnyomott is, tehát én nem szerettem azt, amikor egyfolytában nyomasztás van, mert egy után az a helyzet, hogy elunom, tehát hogy monotonná válik. Nagyon szép mozgások vannak benne, és szép teljesítmények. Miközben ellentétben ugye a Karsai Dánielről szóló darabbal, hát engem nem, ez bevallom, hogy nem rendít meg, de nem rendített meg, de szívesen elnéztem. Tehát, hogy közben látszik, hogy vannak azért tehetségek, és hogy tulajdonképpen jó volt ez nézni, de nem hatott rám igazán erőteljesen. Hát akkor ez volt már a művészbejáró, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, a hangpultnál Túri Lajos Lui ült, és a kamerákat pedig Laj Viktória kezelte. Viszont hallásra, természetesen hallgassák meg a híreket.
Művészbejáró Bóta Gáborral.